Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről szóló magazint hallgatják. Beke László vagyok, a műsorvezetője. És nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a stúdióban Benkő Tibor honvédelmi miniszter urat. Először is hadd gratuláljak minden munkatársam, illetve a rádió hallgatók nevében ahhoz a kitüntetéshez, amit most tetszett átvenni. És úgy terveztük, hogy az ön életútját bemutató beszélgetést próbálunk rögzíteni. Kezdjük el most a jelennél, ahol éppen tart miniszter úr.
Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, és mindenekelőtt köszönöm a meghívást, és köszönöm az elismerő gondolatokat, szavakat és a gratulációt is. Hogy most hol tartunk, vagy én hol tartok pillanatnyilag, ugye most vehettem át Kiskunhalas város díszpolgára című kitüntetést, amely számomra egy rendkívül felemelő, megható érzést jelentett. Többek között azért, mert a kötődésem Kiskunhalashoz 79-től datálható, amikor elkezdtem hivatásos katonai pályafutásomat, de a kötődésem úgy is érthető, hogy továbbra is kötődő az azért Kiskunhalashoz, hiszen a családunk nagyobbik, idősebbik gyermeke, a lányunk, a családjával együtt itt él Kiskunhalason. A mostani helyzetemről még annyit, hogy 43 év hivatásos katonai pályafutás után kaptam meg azt a lehetőséget, hogy a honvédelmi tárca élén végezhetem továbbra is a munkámat a Magyar Honvédség, a katonák érdekében.
Kevesen mondhatják ezt el magukról, hogy ennek a pályának a csúcsát elérte. Álmodott erről valamikor? Vagy ott volt egyáltalában a gondolataiba, hogy ez is lehet belőle?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy álmodtam, vagy álmodoztam volna róla. Én az életemet kezdjük úgy, hogy a tanulás tekintetében hová szeretném helyezni. Én az életemet szakmunkás tanulóként kezdtem, szakmunkásként dolgoztam, mindaddig, amíg le nem érettségiztem, és utána végeztem el Szentendrén a Kossuth Lajos Katonai Főiskola rakéta és tábori tüzérszakot. Főhadnagyként kiváló eredménnyel, és én mindig úgy tartottam, és valahogy így is gondolkodtam, hogy mindig abban a beosztásban kell a maximumot nyújtani, amiben van az ember, és ha az ember a maximumot nyújtja, mert én ezt tudom alátámasztani, ha az ember a maximumot nyújtja, akkor főnökei, elöljárói felfigyelnek erre, és az, hogy kiből mi lesz, az nagymértékben ezen kell, hogy múljon vagy bukjon. Én szerencsés embernek tartom magam, mert az én munkámra mindig felfigyeltek az én főnökeim, elöljáróim. A másik dolog pedig büszke vagyok arra, hogy mellettem mindig olyan munkatársak voltak, sorkatonáktól kezdve, a tábornokokkal bezárólag, akik segítettek, támogattak engem ebben a munkában, hogy eredményes és sikeres lehessek. Most is azt vallom, és mindig azt mondom a katonáknak, hogy nem azon kell törni a fejét az embernek, hogy mi szeretne lenni, hanem mindig azon kell dolgozni, hogy amilyen munkakörben, amilyen beosztásban van, ott mindig megtalálja a helyét, a szerepét, a feladatát, és azt pedig maximális odaadással végezze. Az eredmények pedig utána jönnek maguktól.
Manapság elég gyakran lehet hallani, főként fiataloktól, hogy úgy azonosítják be magukat, hogy maximalisták vagyunk. Az életük, meg az élethez való hozzáállásuk kicsit mást mutat. Akkor önnél ez nem egy ilyen megfogalmazott dolog volt, hanem inkább a gyakorlatban mutatta ezt meg.
Rám nagyon sokan mondják azt, hogy maximalista vagyok a munkatársaim.
Az más, ha ön mondja, vagy más mondja.
Igen, de én mindig azt mondom, hogy nincs olyan dolog, nincs olyan feladat, amit nem lehetne még jobban végezni, nem lehetne még többet dolgozni, és én ezt nem csak mondom, hanem vallom is. Tehát én mindig úgy érzem, hogy még mindig tudok többet tenni, még mindig vannak újabb ötletek és gondolatok. Mindig jönnek elő olyan új elgondolások, amely tovább viheti azt a célkitűzést, ami előttünk áll. Tehát nem ismerek olyat, hogy kitűztünk egy célt, de az a végső állomás. Ahogy közeledünk a cél felé, akkor tulajdonképpen ezt úgy lehetne szimbolikusan felvázolni, hogy az a célvonal, az mindig halad előttünk, de azt nem tudjuk átlépni, csak mindig közelebb és közelebb kerülünk hozzá. Ez az én életfelfogásom, de én így élek és így is dolgozom. És az én munkatársaim tudják mindenféle unszolás nélkül, hogy ők ugyanezt kell, hogy kövessék.
Egy kicsit megrémített, mindig abban reménykedtem, hogy egyszer majd csak elérek valami célhoz, de akkor az ön szavai pedig abba erősítenek meg, hogy cél halad velem együtt.
Így van. A célt én soha nem úgy gondoltam, és soha nem úgy fogom fel, hogy ahogy ön kérdezte, hogy voltak-e ilyen álmaim, hogy én most századparancsnok akarok lenni, vagy ütegparancsnok, vagy ezredparancsnok, dandárparancsnok, vagy valamikor miniszter, ilyen célkitűzéseim soha nem voltak. Mindig olyan elvárásaik voltak a saját magammal szemben, hogy a munkát, a feladatot nem lehet befejezni. Tehát én szoktam mondani a munkatársaknak is, hogy az én életfelfogásom azért ilyen, mert lehet, hogy csúnya dolog, amit mondok, de azt szoktam mondani, hogy tökéletes ember nincs, így tökéletes munka sem létezik. És ha valaki a saját beosztásában, a saját munkakörében nem látja azt, hogy én elvégeztem egy munkát, rám sokszor mondták, hogy én megköszönöm minden elvégzett munkát a dolgozóknak, de ezt nagyon röviden teszem, és mindig ott van egy kis kötőszó, a de szócska, amikor utána sorolom, hogy szerintem mit lehetett volna még jobban és jobban tenni. És szerintem ez kell, hogy motiválja a fiatalokat, az én munkatársaimat is. Szerencsére, hála jó Istennek, ilyen munkatársak vesznek körül, akik ugyanígy gondolkodnak, és se időt, se energiát, se fáradtságot nem ismerve próbálják megvalósítani azokat a célkitűzéseket, amelyeket magunknak állítunk.
Kedves hallgatóink, műsorunkban néhány perc zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést Benkő Tibor miniszter úrral.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, folytatjuk a megkezdett beszélgetést. Visszatérve a kezdetekhez, hogyan készült erre a hivatásra? Mi inspirálta, vagy egyáltalán hogyan fogalmazódott meg miniszter úrban, hogy a katonai pályára lép?
Nagyon egyszerű a válasz, és éppen ezért azt tudom mondani a mostani fiatalságnak is, ha hallgatják ezt a műsort, hogy ahogy említettem, én szakmunkás tanulóként kezdtem. És már ott megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy a legkorszerűbb, a legmodernebb technikai eszköz, ugye ez a 70-es években volt, 70-től 73-ig voltam szakmunkás tanuló, hogy a legkorszerűbb, legmodernebb technika az a katonaság körében létezik. Ezért jelentkeztem én rakéta és tábori tüzérszakra, hogy a rakétatechnika volt a 70-es évek legkorszerűbb, legmodernebb eszköze, és tulajdonképpen az volt a célkitűzés előttem, hogy én bekerüljek erre a főiskolára. Amikor bekerültem a főiskolára, akkor meg már bennem volt az a tudat, és én ezt szerintem a szakmunkás képzőben sajátítottam el, ezt a felfogást, ezt a szemléletet, hogy minél többet kell tenni annak érdekében, hogy eredményesek legyünk. Hiszen, ahogy említettem, gyerekkoromban, fiatalkoromban, mint általában a fiúk, én se voltam a legszófogadóbb és a legjobb gyerek, ráadásul édesanyám egyedül nevelt két testvéremmel együtt, mert édesapámat nagyon korán elveszítettünk, még alig múltam 3 éves, amikor elveszítettem édesapámat, és anyai neveltetés mellett jutottam el oda, hogy amikor szakmunkás tanuló lettem, akkor valami úgy megváltozott az ember fejébe, és úgy felismertem, tudtam, hogy saját magamnak tanulok, amit teszek, saját magamért teszek. Még korábban az általános iskola felső tagozatainál édesanyám mondta, hogy kisfiam, mi lesz így belőled, de a szakmunkás tanuló időszakon változtatta meg a gondolkodásmódomat, a felfogásomat, és onnantól kezdve én se ismertem lehetetlent se tanulásban, se munkában, és elkezdve ezt a főiskolát, ahogy említettem, kiválóan végeztem, majd külföldön folytattam tanulmányaimat, és mind a volt Szovjetunióban, mind az Amerikai Egyesült Államokban. És ahogy egyetemeken szoktam mondani a hallgatóknak, diákoknak, hogy egy életen át tartó tanulás az, ami eredményt hozhat, mert utána úgy gondoltam, hogy civil diplomát is kell szerezni, humán erőforrás menedzsment szakon szereztem a diplomát, de ha egyszer már megkérdettem egy életen át tartó tanulást, akkor ugye a tudományos fokozatot is megszereztem, és tulajdonképpen pár évvel ezelőtt hagytam abba a munka melletti folyamatos tanulást. Ez nem jelenti azt, hogy az életben megjelenő, mondjam úgy, a gyakorlati úton szerzett ismereteket, tanulást azt ne folytatná az ember, azt egész életében folytatni kell egy embernek.
Szavaiból azt tűnik ki, miniszter úr, hogy hatalmas készletek vannak önben erő tekintetében. Honnan meríti ezt az erőt, meg talán a hitet?
Ezt meg szokták tőlem kérdezni, a feleségem is szoktam, hogy honnan van ez az erő, ez az energia, ez a tenni akarás. Hát mindenféleképp ugye a családtól, tehát ők adják hozzá a megfelelő segítséget, támogatást, hátteret, és ami nagyon fontos, és el szoktam mondani, hogy én fiatalokkal veszem körbe magamat. Tehát az én munkatársaim nem tábornokok, nem ezredesek, hanem alacsony beosztású, rendfokozatú fiatalok, akik más szemléletben élnek, gondolkodnak. Én tanulok tőlük, őket pedig próbálom inspirálni arra az élet által megtanított dolgokra, amit követniük kell. A mai fiatalság egy nagyon jól felkészült, nagyon értelmes, nagyon okos, rendkívül széles tájékozottsággal bír. Én most elsősorban őróluk beszélek, akik katonaként ott vannak a Magyar Honvédségben. Amit el kell sajátítani az, hogy nem ismerek fáradtságot, nem ismerek lehetetlent, nincs lehetetlen dolog, minden cél megvalósítható, minden cél elérhető, csak ezért tenni kell.
Jól értem a szavaiból, hogy az ön számára nem sikkadnak el az emberi tényezők. Tehát nem csak a célok léteznek, nem csak az, hogy haladjunk előre és valósítsunk meg valamit mondjuk 4 év leforgása alatt, hanem fontos az, hogy mi van a munkatársakkal.
A kettő mintha egy kicsit ellent mondana egymásnak. Tehát amikor én azt mondom, hogy nem ismerek határt, és én azt várom a munkatársaimtól is, hogy nincs fáradtság, nincs hétvége, nincs ünnepnap, nincs éjszaka, munka van, úgy tűnne, mintha ez ellent mondana annak, hogy számomra fontos az ember. Rendkívül fontos az ember. Tehát a kettőt igenis össze lehet párosítani. Nekem, mióta én katona vagyok, szakaszparancsnok korom óta, talán kiskunhalasi volt sorkatonák is alá tudják támasztani. Én mindig azt mondtam, hogy egy vezető, egy parancsnok legyen szigorú, követelménytámasztó, következetes, példamutató és emberséges. Mióta én az eszemet tudom katonaként, mindig ezt az 5 ismérvet soroltam fel. És ezeket mind-mind össze lehet párosítani. És számomra fontos az, hogy a munkatársak biztos észrevette, hogy soha nem mondom azt, hogy beosztott vagy alárendelt. Mindenki munkatárs, tehát mindenkit egyformán kell értékelni. Minden emberben megvan az a tudás, az a felkészültség, az a hasznos tudás és felkészültség, amely minden embert alkalmassá tesz a feladat ellátására. Szoktam példálózni, hogy most ki a fontosabb a Magyar Honvédség számára. Egy egyszerű szakács, vagy egy vadász repülőgép pilótája. És ugye mindenki rögtön a vadász repülőgép pilótájára gondol, igen, mert hatalmas érték van rábízva. Hatalmas érték fölött diszponál. Na de a szakács, ő rá is hatalmas érték van bízva. Mert akiket megetett az étellel, ők ugyanolyan értéket képviselnek, sőt, ők az emberek, ők a katonák. Mindenkit a maga helyén, a maga pozíciójában el kell ismerni. Ő is ember, meg én is ember vagyok. Az, hogy rendfokozat van, meg beosztás van, meg miniszteri státusz van, attól még emberek vagyunk, és ugyanolyan emberek vagyunk.
Kedves hallgatóink, műsorunkban néhány perc zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést Benkő Tibor miniszter úrral.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, folytatjuk a megkezdett beszélgetést.
Lehet, hogy csak a civil voltam miatt teszem fel ezt a kérdést. Szerintem esetlen a kérdés, de azért engem érdekelne mégis, hogy egy életet töltött el katonaként egyenruhában. Mikor pihen? Mivel töltődik? Ki lehet ebből a hivatásból lépni, akár csak percekre is, amíg elfelejti azt az összefüggést, amiben a élete zajlik?
Lehet, hogy ki lehet lépni, de én nem tudok kilépni belőle.
Nem is akar.
Nem is akarok, nincs is ilyen szándékom, hogy én most találjak olyan néhány órát, hogy én ki akarok lépni azon gondolatokból. A feleségem szokta megjegyezni, hogy felesleges most hozzád beszél, mert úgy látom, hogy úgysem vagy itt, csak testileg, de nem, mert egy olyan történelmi helyzet alakult ki, mert mondhatom annak, hogy 43 év aktív katonai szolgált után most a tárca élén folytathatom a munkámat. És ez a 43 év annyi tapasztalatot adott, annyi ismerettel ruházott fel, vértezett fel, amit én most szeretnék megvalósítani. Ami szerintem másként kellene, vagy éppenséggel most már tovább kellene lépni ezeken a dolgokon. Tehát én tele vagyok ötletekkel, elgondolásokkal, az engem körülvevő fiataloktól jönnek a többi ötletek, elgondolások. Én azt mondom, hogy én pihenek akkor is, amikor dolgozok, amikor munka van, vagy éppenséggel külföldön van nekünk valami programunk, értekezlet, miniszteri értekezlet. Hát az meg szintén egy pihenés, hát külföldre nem mindenki tud utazni. Én úgy fogom fel, hogy nekem ez egy pihenés, egy kikapcsolódás. Ami valójában nem így van, de ha így gondolkodunk, megpróbáljuk saját magunkat is meggyőzni, akkor már megint van egy kis plusz energia az emberben.
Én 30 évvel ezelőtt voltam sorkatona, még emlékszem rá, hogy milyen néphadsereget hagytunk magunk mögött. Miniszter úr, mostani szolgálata után milyen hadsereg fog lenni Magyarországon? Miért szeretne, hogy legyen?
Én nem szeretnék egy végső honvédséget felépíteni. Én szeretnék elindítani egy honvédséget ezen az úton. Egy olyan úton, amelyen, ha végigmegy ez a honvédség, és a honvédségben szolgáltat teljesítő katona, akkor azt tudja mondani, hogy Magyarországnak van egy erős, ütőképes, korszerű, modern, technikai eszközzel felszerelt, kiváló, felkészültségű, kiképzett katonákkal rendelkező magyar honvédsége, amely fontosnak tartja a társadalomba történő beilleszkedését, tehát a honvédség és társadalom közötti kapcsolat erősítését, fenntartását, amely fontosnak tartja azt, hogy ez a honvédség az a társadalomban is úgy jelenjen meg, hogy szükséges jó, mert a társadalmat szolgálja. A honvédség tagjai, a katonák elismert tagjai legyenek a társadalomnak, azon katonák, akik pedig nem tudják végig szolgálni egészségi okok miatt, vagy valami okból kifolyólag, családi okból kifolyólag kikerülnek a honvédség kötelékéből, ők megbecsült, hasznos tagjai legyenek a magyar honvédségnek. Néhány dolgot felsoroltam, hogy én milyen honvédséget tudnék elképzelni. Ezt nem lehet létrehozni, és amikor azt mondtam, hogy ez a célvonal, ez mindig halad előttünk és előttünk, akkor ebből is lehet érezni, hogy amiről én most beszélek, hogy a katonáknak készítettünk egy életpálya modellt, hogy egy katona, amikor belép katonának, lássa, hogy hogyan tud haladni, és mit kell tenni annak érdekében, hogy ebben a hivatásban mindig megfeleljen, de jönnek újabb és újabb kihívások. Ilyen most például, amiről feltétlen érdemes szólni, ugye ez a kibertérben megjelenő kihívás. Tehát a kiberhadviselés, a kiber területen kiképzett fiatalok. Majd 5 év múlva jön újabb, 10 év múlva jön egy másik, még újabb kihívás. Tehát itt nem lehet végső célról beszélni. A végső célt úgy lehet talán megfogalmazni, hogy én megfogalmaztam, és ez pedig azt jelenti, hogy minden évben meg kell újulni, minden évben kell valami pluszt végezni, valami pluszt tennünk, hogy ahhoz a végső célhoz közelítsünk.
Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én igyekeztem úgy hallgatni önt, mint ahogy utalt néhány gondolatban, hogy én is tanuljak ebből. Nagy valószínűség szerint én már nem fogok pályát változtatni, de mindazt, amit hallottam, főként itt az utolsó néhány gondolatban, az arról győzött meg, hogy ez egy szép pálya, egy olyan hivatás, amit érdemes mostani fiatalként is választani. Miniszter úr, nagyon sok erőt, egészséget kívánok az ön munkájához, szolgálatához, és kívánom azt, hogy egy teljes szolgálati életet mondhasson majd magáénak. Még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és további szép napot kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, engedje meg nekem, hogy én is zárjam a gondolataimat. Ha ön a fiatalokat említette, és az én 43 éves katonai pályafutásomat, a múltamat, akkor én csak biztatni tudom a fiatalokat, hogy legyen az én példám egy pályakép a fiatalok számára, és higgyenek önmagukba, bízzanak önmagukba, hogy tudnak eredményeket, sikereket elérni. És a Magyar Honvédség ehhez rendkívül jó házigazda, mert a Magyar Honvédség az arra érdemes, alkalmas, jól felkészült fiatalokat segíti, támogatja, és sikeresek, eredményesek lehetnek. Erre biztatom őket.
Kedves hallgatóktól elbúcsúzunk, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánok, viszont hallásra.